Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A mesterséges intelligencia napjainkban az egyik legforróbb technológiai téma. Ez nem is meglepő, hiszen az elmúlt években rohamosan fejlődött az AI, és mostanra már szinte mindenhol teret szerzett magának. Azonban sokan azt állítják, hogy közeledik egy mesterséges intelligencia tél, vagy legalábbis egy olyan időszak, amikor már nem fog olyan ütemben fejlődni a technológia, mint ahogy az elmúlt mintegy 3 évben megszokhattuk azt. Mindeközben azt is látni kell, hogy épülnek az adatközpontok az Európai Unióban. Éppen a napokban jelentették be, hogy 6 új adatközpont, úgynevezett AI gyár fog létesülni az EU területén, az egyik éppen Romániában. De hogyan is kell elképzelni ezeket az adatközpontokat, hol tart a mesterséges intelligencia fejlesztése, hogyan néz ki ez a folyamat a híres Silicon Valley-ből, és valóban kell-e arra készülni, hogy jön az AI tél. Témánk mesterséges intelligencia a Silicon Valley-ben és a lassulás időszakában. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Online kapcsolat révén itt van velünk Csegzi Gergő, az Oxford Egyetem alumnusa, Londonban élő mesterséges intelligenciával foglalkozó szakember, akinek köszönöm, hogy bekapcsolódott a digitális világba. Köszöntelek a műsorban!
Köszönöm nagyon szépen a meghívást. Örülök, hogy beszámolhatok mindezekről, és az élményeimről, meg tapasztalataimról, amiket ugyancsak Silicon Valley-ben és egy mesterséges intelligenciát használó startup építésében lát.
Kezdjük akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is kell elképzelni a Silicon Valley-et. Ugye nagyon sokszor előkerül ez a kifejezés, de szerintem még mindig van olyan hallgató, aki nem tudja ezt hova tenni, nem tudja konkrétan elképzelni, hogy mi is történik a Silicon Valley-be, hogy mi az a Silicon Valley.
Természetesen. Alapvetőleg ezt úgy kell leginkább elképzelni, mint egy megyét Romániában tegyük fel. És ez a megye, ez egy völgy terén van, Kalifornia államban, és ennek talán a központja San Francisco, ami most majdnem új életre kapott a mesterséges intelligencia felébredése óta, de körülött de van az úgynevezett South Bay, mint tegyük fel a Menlo Park és Palo Alto, ahol napjaink legnagyobb cégeinek az alapítási helye volt. Ez a 60-as, 70-es évektől errefele, amikor elkezdődött az úgynevezett Silicon Transistor fejlesztése, a Xerox, a Hewlett-Packard, az Apple, Google és a többi cégek mind itt kezdtek életbe lépni, és ezért idővel bevonzotta magához a tapasztalt és hozzáértő embereket ebbe a völgybe, és ezért lett ez a Silicon Valley, Silicon World nevezetű övezet, ahol rengeteg innovatív cég építésbe kezdett, és jelenleg ugyanezt látjuk a feltörekvő mesterséges intelligencia cégekkel is, hogy a legtöbb ebben a körzetben lép életbe, kezdi a pályafutását.
Ugye itt említetted a nagy cégeket, és a mesterséges intelligencia fejlesztéssel zártál. Jussunk ide el az AI-hoz. Miben különbözik, már ha egyáltalán lehet különbségről beszélni, az AI fejlesztés a Silicon Valley-ben attól, amit esetleg Európában megszokhattunk, attól, amiről Európában hallunk, már Európai Uniós szinten például?
Először is általánosságban és technológia téren az Európai Unióban, ugye az előző pár évtizedben annyira nem volt rohamos a fejlődés, mint Amerikában. Ennek persze több oka is van, közöttük az is, hogy Európában sok a különböző nemzet és a nyelv, és nem egy egységes piac van, ezért kicsit lassabb és nehezebb a nagy cégek növekedése. Ezért is van az, hogyha megnézzük, hogy a világon ma a legnagyobb cégek hol vannak, ezek majdnem mind Amerikában vannak. A legtöbb a Magnificent Seven, az úgy általában a Silicon Valley-ből ered. És a különbség a mesterséges intelligencia és ezek között a, vegyük úgy, hogy régebbi technológiák között nem óriási. Szóval ez egy új technológia, amit ugyancsak be lehet építeni az eddigi technológiánkba, amik voltak. Konkrét példa erre a Microsoft és a Google, akik rengeteg cégnél vannak használva, és ők fejlesztik ki, tegyük fel a böngészőket, az Excel-t, Microsoft Word-ot, stb., amit majdnem mindenki használ, és akkor ezekbe bele tudnak vinni még több okos funkciót, amit mesterséges intelligenciával tudnak elérni. Szóval a különbség nem olyan nagy, leginkább úgy nézhetünk rá, mint új funkciók bevétele létező szoftverbe, de ugyanakkor persze vannak teljesen új termékek is, mint a ChatGPT lévén az egyik legismertebb és legelterjedtebb, ami teljesen ezen az új technológián alapszik, és az OpenAI által van kifejlesztve, akik ugyancsak Silicon Valley-ben kezdték a cégüket.
Hogyha összességében nézzük a mesterséges intelligenciát, lehet arról beszélni, hogy Európa le van maradva az Egyesült Államokhoz képest, és ha igen, mekkora ez a lemaradás egyáltalán behozható?
Előzőleg is említette rész abban, hogy a legtöbb nagy cég Amerikában van, és már a mesterséges intelligencia előtt is valamennyire le voltunk maradva, olyan nagy szoftvercégeink nincsenek Európában. Talán a két kivétel a Spotify és az SAP, akik az elmúlt években, évtizedekben globális sikertörténetté váltak. Most nemrég volt a Klarna nemzetű cég is, amelyik ugyancsak elég nagy sikerre jutott, de hogyha összességében tekintjük már maga az alapvető szoftver szinten is, Európa eléggé le volt maradva, tegyük fel Amerikától ezt tekintve. Na most, amint az AI megérkezett, és láttuk azt, hogy Amerikában óriási-óriási befektetések mennek, de az ilyen Foundation Lab, akik fejlesztik az alapvető modelleket a mesterséges intelligenciára. Sokkal nagyobb befektetés történik Amerikában, mint Európában, így szerintem a lemaradás ezen a téren még nagyobb, mint amit ezelőtt láttunk, mivel a tempó gyorsabb, ez leginkább az utóbbi 3-4 év története, ahol az úgynevezett CapEx, Capital Expenditures, ez a cégeknek a befektetése új adatközpontok kiépítésébe és új, tegyük fel, szerverek felhasználására óriásit robbant Amerikában, míg Európában csak most kezdünk el lassan ilyesmibe befektetni, és a mértéke az eltörpül az amerikai befektetések mellett, úgyhogy az aggodalmak, amiket talán még Mario Draghi is említett a kompetitív helyezésünkkel szemben, valósak. Komolyabb befektetésre lenne szükség Európában, hogy jobb eséllyel tudjunk versenyezni, míg Európában talán csak egy-két olyan cégünk van, aki mesterséges intelligenciában elég nagy szinten tud versenyezni, ez például a francia Mistral nevű cég, és ezen kívül még talán egy-két másik kisebb mesterséges intelligencia cég van, akik nemzetközileg is sikeresek.
Adatközpontok, és ugye pont az elmúlt napokban lehetett arról hallani, hogy tagállamokkal együtt az Európai Unió összesen 2,6 milliárd eurót fordít adatközpontok építésére. Mit jelent ez a 2,6 milliárd euró ezen a szinten, és mennyire fontosak napjainkban az adatközpontok, az úgynevezett AI, mesterséges intelligencia gyárak?
Ezek a számok óriásiak, nagyon nehezek belátni a mértékeket, de ez a 2,6 milliárd euró, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy mennyit fektet be a Google abban, hogy új adatszervereket fejlesztenek ki és használjanak, vagy az Elon Musk által alapított XAI, vagy az OpenAI, akkor ez talán ezreléke lehet, vagy tizede? A pontos számokat nem tudom, de elég biztos vagyok benne, hogy bármelyikkel ezeknek az egyedülálló cégeknek, amelyeket említettem, többet fektet be, mint amit most hallunk az Európai Uniós államok által befektetett összegről. A különbség részben az is, hogy ez kormány, állami befektetés, vagy magánbefektetése a nagy cégeknek, akiknek már megvan a tőkéje, és például az OpenAI esetében ugyancsak nagyon sikeresen vesznek fel ugyancsak rizikó befektetés tőkét, akár külföldről is, ami Európában sokkal kisebb mértékben történik.
Hogyan működnek ezek az adatközpontok? Tehát hogyan kell ezt elképzelje egy átlagos számítógép, egy átlagos digitális eszköz felhasználó, mert hogy ez már nagyon nem az a szint, ami a mindennapi használatban valakinél megjelenik.
Abszolút. Valamennyire ezek az adatközpontok hasonlítanak az eddigi adatközpontjainkhoz. Például bárki, aki internetes szoftvert használ, az hallott arról, hogy az adatai például a cloudban vannak lementve. Hogyha használunk Gmailt, vagy hogyha mentünk le képeket online backup-pal, akkor ezek mind adatközpontokban vannak lementve, amik világszerte vannak elszórva, és ugyancsak leginkább a legnagyobb adatközpont szolgáltatók, az Amazonnak az AWS nevezetű szolgáltatása, és a Microsoft és Google és Oracle viszik a piac többségét. Ezt úgy kell elképzelni, minthogyha sok számítógép vagy laptop be lenne egy épületbe kötve, és mivel ezek persze sok hőt is termelnek, ezért van különleges hűtőberendezés számukra, és elég komoly energiafelhasználásuk van, ezért általában nem városközpontban, hanem általában valahol kicsit kinnebb, ahol egy nagyobb raktárhelységben több ezer ilyen, tegyük fel, számítógépet, amit amúgy szervernek neveznek, össze lehet gyűjteni, és könnyen lehet rákapcsolni valamilyen energiaforrásra, és relatív könnyen lehet hűteni. Ugyanakkor minél közelebb vannak ezek az adatközpontok a felhasználókhoz, természetesen annál gyorsabban tud az információ eljutni mindenkihez, és ezért vannak általában elég sok országban elosztva. Például az Amazonnak az AWS szolgáltatásán belül Európában talán 5-6 zóna is van, ami azt jelenti, hogy van adatközpontjuk Svédországban, 1-2 Németországban, Angliában, Írországban, talán Lengyelországban is, és ezeket használják fel az online működő szoftver termékek. Ugyanígy a mesterséges intelligenciát szolgáltató adatközpontok is hasonlóan működnek. A fő különbség az abban áll, hogy maga a szerver, amelyik az adatokat dolgozza fel, az egy más típus. Míg a legtöbb számítógép és jelenlegi szerver általában azon dolgozik, hogy tegyük fel, egyszerre egy dolgot számítson ki, hogyha tegyük fel, beírunk egy kérdést a Google-be, akkor annak az egy kérdésnek a válaszát nyújtsa. Míg a mesterséges intelligenciához a GPU nevezetű videókártyára van szükség, mivel rengeteg komplex matematikai számítást használ fel a gondolkodása során. Hogyha technikai részletben szeretnénk menni, akkor ez matrix multiplikációkat jelent, amire különleges hardware, különleges ilyen processzorokra van szükség.
Ezek tehát az adatközpontok, de közben ne feledkezzünk meg arról, hogy a mai napig vannak olyan felhasználók, akik használják az internetet, elérik az internetet, de nem tudják megfelelően kiaknázni ennek a képességeit. Nem tudják, hogy kell bizonyos funkciókat elérni, nem tudják megkülönböztetni a valóságot a csalástól. Utóbbira még vissza fogunk térni, de azelőtt kíváncsi lennék a véleményedre olyan szempontból, hogy az egyszerű, a digitalizáció terén nem olyan jártas embereknek mit fognak közvetve nyújtani ezek az AI gyárak.
Ez jelenleg nem teljesen tiszta. Szerintem a teljes iparágban van egy kis elképzelés arról, hogy ez pontosan mi lesz, de biztosan senki nem tudja. Ezért is merül fel az a kérdés, hogy ez a majdnem fogadás, amit kötünk, ez enyhén buborékhoz vezethet a pénzügyi rendszerben. Na most már, amire a legtöbben számítanak, hogy mi lesz a hatása a legtöbb internetes felhasználóra, az általában két rész nyúlik. Az első és a legnagyobb az a ChatGPT, vagy akár a Google kereső esetében is, a mesterséges intelligencia alapú válaszok. Amit jelent ez az, hogy demokratizálódik valamennyire az internet és a cyberszféra olyan téren, hogy sokkal könnyebben természetesen beszélve lehet információhoz jutni, információt keresni és azt feldolgozni a mesterséges intelligencia alkalmazásokat felhasználva. Ezt én már láttam láttam akár családon belül is, hogy ha nem feltétlenül annyira hozzáértő felhasználók valamit nem tudtak volna megcsinálni ezelőtt az interneten, hogyha a ChatGPT-hez fordulnak, akkor le tudja egyszerűsíteni az eljárást, és el tudja magyarázni, hogy mire van szükség ahhoz, hogy elérjünk egy adott célt. Sokszor akár még meg is tudja nekünk csinálni, például nemrég olyan funkciókat is bevezettek, hogy adatfájlokat tud módosítani, így például kontraktokat tud kitölteni, stb. A második ág, amin rengetegen számítanak arra, hogy a mesterséges intelligenciát mindenki fogja használni, az a beépítése a meglévő szoftver alkalmazásokba és különböző szolgáltatásokba. Hogy ez mit jelent, az néhány konkrét példával talán a legkönnyebb elmagyarázni. Tegyük fel, hogyha egy Word szövegszerkesztő alkalmazást használunk, akkor automatikusan fog mesterséges intelligenciával javasolni javításokat, vagy esetleg változtatásokat a tónuson, a szöveg hosszúságán, rövidségén, és ugyanúgy például az e-mailjeink között is talán könnyebb lesz majd keresgélni, és talán automatikus válaszokat is könnyebb lesz majd írni olyan e-mailekre, ahol nem feltétlenül akarunk több időt tölteni ezen.
És hogyha itt már az imént szóba kerültek a csalások, beszéljünk erről is, mekkora gondot jelent a deepfake, vagyis amikor a mesterséges intelligencia segítségével módosítunk egy videót, és olyan mondatokat adunk például egy közszereplő politikus szájába, amit ő soha nem mondott el, de nyilván gondolhatunk itt más példákra, amit szintén a mesterséges intelligencia segítségével generálnak bizonyos felhasználók. Igen, ez lehet vicces is, csak hogy lehet komoly dolog is emögött.
Igen, ezt nagyon nehéz lesz visszazárni. Talán angolul van egy ilyen kifejezés, hogy the genie is out of the bottle, és ennek a jelentése amúgy szerintem nagyon jól talál ide. Mivel ez már világra jött, ez a technológia elterjedt, és bárki tudja használni, ezért gyakorlatilag már eljutottunk arra a pontra, ahol a deepfake-eket és gyakorlatilag bármilyen interneten látott videót nem lehet a valóságtól tökéletesen megkülönböztetni, és ezért majdnem semmiben sem bízhatunk meg teljesen, és folyton velünk kell legyen az a kérdés, hogy ez valós videó, nem valós, és sokszor ez még a deepfake-ek előtt is igaz volt, miért látjuk ezt a videót. Kinek segít az, hogy mi ezt a videót látjuk? Ez egy reklám, politikai hatása van, vagy más okok miatt van ez nekünk mutatva? Például a másik az ilyen TikTok és Instagram reel-ek esetében egyszerűen figyelmünk fenntartása érdekében van ez. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, maga a deepfake-ek és videók problémája nagy, nagyon erre megoldás egyelőre nincs, bárki készíthet ilyen videókat, és ezért valószínűleg, ami történni fog, az, hogy mindenkiben magasabb lesz a szkepticizmus, és amint mindenki megérti, hogy ez a technológia lehetséges, akkor talán kevésbé fognak terjedni annyira a hamis videók. De ezt visszazárni a palackba már nem nagyon lehet.
És gondolom, hogy ahogy fejlődik a mesterséges intelligencia, mert hogy fejlődik ez a technológia, még inkább nehéz lesz kiszűrni a deepfake tartalmakat.
Abszolút. Már például a képekkel egy-két évvel ezelőtt eljutottunk arra a szintre, hogy nagyon élethűek voltak, és szép lassan a videókkal is eljutunk oda, hogy egyre kevesebb a jel arra a videókban, hogy hamis, amik alapján meg lehet őket különböztetni. Ezért a technológia, amint fejlődik, egyre könnyebben, gyorsabban, és ezért egyre több hamis videót fogunk látni, és egyelőre nincs rá technológiai megoldás, hogy ezeket kiszűrjük, és ha csak nem történik valamilyen áttörés, jelenleg nem számít arra senki, hogy a technológia fejlődésével ennek a hamis információnak a szűrése ugyancsak előre haladna.
Elképzelhető az meglátásod szerint, hogy a felhasználók vagy a felhasználóknak legalábbis egy része egyszer megüti a bokáját egy deepfake tartalom miatt, tehát szembesül azzal, hogy ez átverés, és onnan elkezd jobban figyelni arra, hogy mi a valóság és mi a csalás. Tehát egyszer belefut egy álhírbe, elhiszi, felül rá, és rájön, hogy ez nem igaz, megüti a bokáját. Onnantól kezdve lehet arra számítani, hogy jobban fogja őket foglalkoztatni a valóság, az olykor fájdalmasabb igazság, igazság? Vagy ez csak egy áhított, optimista elképzelés a részemről?
Részemről is ez az optimista elképzelés. Nehéz tudni, hogy ez pont így fog bekövetkezni, mivel pszichológiailag mindenki sokkal inkább szereti elhinni azt, ami az ő nézőpontjában sokkal jobban beletalál, mint sem annak ellentmondó akár igazságot. Szerintem a másik része, ami informálni fogja az embereket, az az, hogy ők is képesek lesznek ilyen videókat generálni. Egyre könnyebb és könnyebb lesz. Például az OpenAI nemrég fejlesztette ki a Sora 2 nevezetű alkalmazását, amivel a saját arcunk, hangunk és barátainknak a képmására is lehet videókat generálni. Így én arra számítanék, hogy amint egyre többen látják, hogy milyen könnyű az ilyen videót generálni, rájönnek, hogy minden, amit ők is látnak, ugyanolyan könnyű azt kigenerálni.
Hogyan járulhat hozzá, vagy milyen szinten járul hozzá tapasztalatod alapján a közösségi média a deepfake tartalmak terjedéséhez? Mennyire nevezhető ez melegágynak?
A jelenlegi szituációban ez egy nagyon komoly forrás, és persze sok országból láttuk, hogy főleg a politikai választások idejekor külső hatásokat próbálnak gyakorolni közösségi médián keresztül, és ehhez hozzájárul régebb, pár évvel ezelőtt még csak deepfake képek, most már még inkább deepfake hangfelvételek és videók is. Az egyik fő hozzájáruló oka az az, hogy legtöbbet használt közösségi média hozzájárul az ilyen echo chamber buborékokhoz, ahol mindenki, aki egy dologban hisz, vagy ugyanolyan nézőpontja van, közösséget alakít ki, és ezért azokban a közösségekben az olyan deepfake, ami az ő nézeteiket előnybe helyezi, sokkal gyorsabban tudnak terjedni, így különböző Facebook, WhatsApp, Instagram csoportokon, oldalakon keresztül hamar tudott az ilyen információ terjedni, anélkül, hogy bárki ezt verifikálni, vagy ennek ellent tudjon mondani, míg tegyük fel az inkább tradicionális médiában, újságokban, meg hírportálokon, általában van egy kicsit több szűrése az információnak. Ugyancsak az elmúlt években talán ennek a szűrésnek a kvalitása egy kicsit csökkent, de még mindig megbízhatóbb, mint egy tetszőleges WhatsApp csoport, ahova bárki bármit elküldhet.
Hogyan lehet akkor véleményed szerint védekezni mind felhasználói oldalról a deepfake-ek ellen, illetve hogyan védekezhetnének a nagy vállalatok a közösségi médiás platformok üzemeltetői például?
Mint magánszemélyek talán a legfontosabb az először is ennek a tudása, tudni azt, hogy ez a veszély fennáll, és az információ, amit látunk, az nem mindig biztos. És általában, hogyha megvan az a reflex, hogy először belegondoljunk abba, hogy ez igaz-e vagy sem, akkor talán idővel az a reflex is kialakul, hogy utána nézzünk magunkra is más információs forrásokból, hogy mennyire megbízható az az információ, amit kap. Persze ennek ellentmondva tegyük fel, hogyha olyan országban él valaki, ahol a médiára hatással van, tegyük fel a kormány, akkor felmerül az a kérdés is, hogy melyik igazságban lehet megbízni. Ezért abszolút a szkepticizmus az a fő tudás, amire szükségünk van. De ugyanakkor, amikor utána néz az ember, azért úgy néha a vonalak között is, és a különbségek között is meg tudja ítélni, hogy mi a valósabb vagy sem. A nagyvállalatok esetében, hogyha Amerika példáját nézzük, akkor a tavalyi elnökválasztás után megváltozott az éghajlat egy kicsit, és míg azelőtt elég komolyan fektettek bele a moderációba, most már sokkal inkább hajlanak a közösségi média oldalak arra, hogy a felhasználó maguktól jöjjenek rá, hogyha valami hamis vagy problémás más úton is. Jövőre nézve talán nekik van a legtöbb lehetőségük arra, hogy a híreket jobban kiszűrjék, mivel ismerik a forrását, és látják a dinamikáját annak, hogy ez hogy terjed, és kipróbálja terjeszteni, de ugyanakkor nem tudom, hogy mennyire valós az, hogy ebbe erőforrásokat fognak befektetni.
Kegzi Gergővel, az Oxford Egyetem alumnusával, a Londonban élő mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberrel beszélgetünk a mai digitális világban. A témánk pedig a mesterséges intelligencia fejlődése, az AI gyárak, a buktatók, és az, hogy hogyan tovább a mesterséges intelligencia területén. És térjünk rá akkor arra, hogy minek köszönhető, hogy az elmúlt években ilyen rohamosan fejlődött a mesterséges intelligencia. Nyilván ide kellett pénz, nagyon sok pénz.
Igen, az egyik fő oka a rohamos fejlődésnek az részben technológiai áttörés volt, de ugyancsak a pénz és a nagy befektetésekre is szükség volt ahhoz, hogy annyira kirobbanjon, mint amennyire látjuk. A technológia terén a múlt évtizedben felfedezett deep learning technológiát használva, ez a technológia azt jelenti, hogy több millió vagy milliárd adatminta alapján próbálunk mintákat felismerni, és egy olyan rendszert létrehozni, amely ezeket a mintákat pontosan tudja feltérképezni. Anno, ez az AlexNet nevezetű nyertes algoritmus a képeken tudta felfedezni, hogy mikor mutatunk egy macskát, mikor egy kutyát, vagy mikor egy házat, stb. És ezt a technológiát felhasználva elég hamar rájöttek a mesterséges intelligencia kutatók, hogy felhasználható ez más téren is, más témákra is. Úgyhogy láttunk előrelépéseket például különleges iparágak beli algoritmusokon is, mint például a DeepMind kifejlesztett proteineknek a struktúráját előrejelző algoritmus, de ugyanúgy a 2018-19 környékén megjelent Text Transformer, ami azt jelenti, hogy szövegfeldolgozó algoritmus, ugyanezt a technológiát kezdte felhasználni, és azután láttuk, hogy ezt a technológiát felhasználva elég jó szöveges válaszokat tudunk kapni ezektől a rendszerektől. Na most már itt az akadály abban, hogy ez jól működjön, azon múlt, hogy mennyi adatot tudunk feldolgozni, és hogy mekkora modellt tudunk kiépíteni. Az adatfeldolgozás mennyiség az természetesen attól függ, hogy mennyi adatot tudunk összegyűjteni. Itt a nagy cégek általában az egész internetet beszippantották, és a második része, hogy milyen nagy modellt tudunk kifejleszteni, ez leginkább attól függ, hogy mennyire van adatközponthoz hozzáférésünk, mennyi videókártyát tudunk felhasználni ahhoz, hogy ezeket a modelleket edzük, kifejlesszük, és ugyanakkor miután elég jól működnek, hozzáférést tudjunk nyújtani a felhasználókhoz. Ezért ez a kombináció, ahol megvolt az elegendő adat és az elegendő befektetés ahhoz, hogy a komputációs részét is meg tudják oldani, vezetett ahhoz, hogy a ChatGPT megjelenjen, és talán egy vagy két éven belül a történetünkben a leggyorsabban növekvő alkalmazássá váljon.
Nagyon sokan jósolják azt is, szakemberek, hogy közeledhet egy mesterséges intelligencia tél. Egyrészt ez valóban itt lehet a küszöbön, másrészt, hogyha ez bekövetkezik, vagy bekövetkezik egy lassulás a technológia fejlődésében, az mit jelentene a gazdaságnak, hiszen nagyon sokan befektettek a mesterséges intelligenciába, és közben egyre inkább irreálisak lettek az elvárások.
Elég nehéz előrelátni, hogy itt pontosan mi fog történni. Az előző években a kutatási téren, hogyha követtük az új rendszereket és az új fejlesztéseket, amik a kutatáson belül történtek, ilyen volt például az úgynevezett test time compute, vagyis amikor ezek a rendszerek elkezdenek gondolkodni, mikor a kérdést feltesszük, és nem egyből vágják rá a választ. Ezek nagy előrelépéseket jelentette minőségi téren is. Ugyanakkor jelenleg a kutatási téren annyira biztató jelek nincsenek, mint amennyire voltak ezelőtt arról, hogy ugyanilyen tempóban fog tovább fejlődni ez a technológia. Most, hogy ez AI telet jelente vagy sem, ez számomra sem tiszta. Gazdaságilag ez érdekes kérdés, mivel a befektetéseknek egy része tényleg azon alapult, hogy ezek a cégek eljutnak egy olyan pontra, ahol ezek az algoritmusok túlmúlják a saját intelligenciánkat, és képesek lesznek rengeteg, de rengeteg gazdaságilag hasznos munkát elvégezni emberek helyett, vagy emberek mellett. Most az a része ennek, hogy feltétlenül intelligensebb rendszert hozzunk létre, mint az átlag ember, nem feltétlenül biztos, hogy be fog következni, és ez lehet, hogy enyhén egy kis sok majd bekövetkezik, amikor az elvárásokkal szemben talán nem jutunk el arra a pontra, vagy legalábbis nem olyan gyorsan, mint remélve volt. De ugyanakkor, hogyha azt nézzük, hogy gazdaságilag mennyire hasznosak lehetnek ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, rengeteg lehetőség van abban, hogy ezek kiterjedjenek a gazdaság különböző területeire, és főleg az ilyen unalmas, repetitív munkákon segítsen, ahol számítógépesen dolgozunk manapság. Például a múlt hetekben, hónapokban volt egy ilyen előrelépés, ahol az Anthropic, akik kb. A második versenyző az OpenAI után, ők hoztak egy ilyen előrelépést, ahol a mesterséges intelligencia modelljük most már a számítógépünkön könnyedén tudnak dolgozni Word, Excel, PDF, PowerPoint fájlokkal is, úgyhogy sok olyan munkát, amit repetitíven szoktunk csinálni, egyre inkább lehet ezekkel az eszközökkel automatizálni. Ahhoz, hogy ezek az automatizálási eljárások sikeresek legyenek, nem elég csak a modell intelligenciája, ezek be kell épüljenek a meglévő rendszerekbe, a meglévő folyamatokba. És ez még sok évet el fog tartani, és rengeteg szükség lesz például az adatközpontoknak a kapacitására is, ahhoz, hogy ezeket megbízhatóan lehessen véghez vinni. Úgyhogy még hogyha nem is fejlődik tovább az intelligenciája ezeknek a modelleknek, és nem jut el egy szuperintelligens szintre, már így is több évnyi előretörési lehetőség van csak abban, hogy a különböző iparágakra kiterjesszük és beépítsük a platformokba ezt a technológiát.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mindent egy kalap alá véve, tehát AI gyárak, deepfake, az ipar és a lehetséges fejlődési görbék, hogyan látod a mesterséges intelligencia jövőjét?
Az én szememben nagyon pozitív jövőkép. Szerintem nem felejthetjük el azt, hogy ez mennyire egyenlítő és demokratizáló technológia, ahol például egy szegény indiai falucskában is, ahol az embereknek nincs hozzáférése ugyanolyan tanításhoz, orvosláshoz, stb. Sokkal könnyebb hozzáférésük lesz így információhoz, amihez másképp nem lett volna. Ugyanígy akár a mindennapjainkban nekünk is sokkal inkább lehetőségünk lesz megérteni azt, hogy mi az, ami körülöttünk történik, és amikor szakszavakat hallunk, tegyük fel jogi, pénzügyi, orvoslási tereken, akkor könnyebb lesz az átlagembernek ezeket megértenie, és talán így mindenkiben az önbizalom arra, hogy magunkra is meg tudjunk oldani, és meg tudjuk érteni a világot körülöttünk, ez így erősödni fog. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút pozitív a jövőkép. Ami egy kicsit aggasztó, az maga az, hogy mennyire fogja ez a változás összpontosítani a hatalmat és az erőt, akár geopolitikai téren is, de akár magáncégek kezébe is, ahol tegyük fel az OpenAI mindenkinek a lelke mélyére be tud látni az alapján, hogy milyen mély beszélgetéseket folytatunk a ChatGPT-vel. Úgyhogy természetesen vannak problémák, amiket meg kell oldjunk, és kell közbeszéd legyen arról is, hogy ezeket a rendszereket hogyan vezetjük be, hogyan kontrolláljuk, de ugyanakkor annyi pozitív hatásnak a lehetősége van meg, hogy nem engedhetjük azt, hogy teljesen lelassítsuk, vagy leállítsuk, mint sem keresni kell a pozitív felhasználási lehetőségeket, de ugyanakkor nyitott szemmel lépni előre.
Legyen akkor ez a zárszó. Csengzi Gergő, az Oxford Egyetem alumnusa, Londonban élő mesterséges intelligenciával foglalkozó szakember. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm még egyszer a meghívást, Szilárd, örültem.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.